Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, harmadik nap, 10. novella. Valamely Alibech nevezetű leány remetének áll, Rusticó barát pedig megtanítja, hogyan kell az ördögöt visszakergetni a pokolba. Annak utána elviszik onnét, és Nerval felesége lesz, mikor Dioneo, kivuzgón figyelt, látta, hogy a királynő novellája véget ért, és már ő maga van hátra, nem várt parancsra, hanem mosolyogván, ekképpen fogott szóba. Bájos hölgyeim, bizonyára nem hallottátok még, hogyan kell az ördögöt visszakergetni a pokolba. Annak okáért hát el akarom mondani nektek anélkül, hogy túlságosan eltérnék a matártól, melyről ma egész napon által beszéltetek. Ha pedig ezt megtanuljátok, talán még megmenthetitek vele lelketeket, de azt is megtanulhatjátok belőle, hogy ám bátor ámor szívesebben lakozik a ragyogó palotákban és pompás termekben, mint a szegényes kunyhókban, azért néha megesik, hogy sűrű erdőkben, zordon hegységekben s puszta barlangokban is érezteti erejét, miből is nyilvánvaló, hogy mindeneken hatalma vagyon. Hogy tehát a tárgyra térjek, elmondom, Barberia országa béli Capsa városában élt valamikor egy dús gazdag ember, kinek több rendbéli gyermekei között volt egy szép és kedves leánya, Alibech nevezetű. Ez nem volt ugyan keresztény, de a városbéli számos keresztényektől fölöttébb magasztalni hallotta a keresztény hitet és Isten tiszteletet, miért is egy napon valamelyiktől megkérdezte, miképpen lehet a legzavartalanabb módon Istennek szolgálni. Az pedig felelte, hogy azok szolgálják Istent legtökéletesebben, kik a világ dolgai elől elmenekülnek, miként azok cselekedték, kik Theba is magányosságába és pusztaságába visszavonultak. A leány, ki egy ügyüske volt, s mindössze talán 14 esztendős, nem komoly sóvárgásból, hanem inkább valamely gyermekes kíváncsiságból másnap titokban és egy szál egyedül megindult Theba is pusztasága felé, de senkinek ugyan szót sem szólt felőle. És néhány napok múltán, miközben kíváncsisága csak nem szűnt, nagy fáradalmak árán eljutottam a pusztaságba, s midőn messziről megpillantott valamely kunyhót, egyenesen annak irányába tartott, hol is szent embert lelt az ajtóban, ki a leány láttára elcsodálkozván, kérdezte tőle, mit keres itten. Az pedig felelte, hogy Istennek sugallatából azt keresi, miképpen lehetne néki szolgálatjára, s egyúttal keres valakit, ki oktatná őt, hogyan kell szolgálnia neki. A derék ember látván, mely fiatal és igen szép a leány, attól félt, hogy ha megtartja magánál, az ördög még valamely gonoszra csábítja. Megdicsér tehát jó szándokáért, adott tennie némely gyökereket és vadalmát és datóját, innia pedig vizet és mondá neki, leánykám, nem messzire innét van egy szent ember, ki sokkal a különb mester nálam abban, mit keresel, menj hozzá. És útba igazította. A leány pedig, hogy ahhoz elérkezett, s tőle is csak azt hallotta, mit az előbbitől, tovább ment, s végezetül valamely ifjú, fölöttébb jámbor és áhítatos, bizonyos Rusticó nevezetű remete cellájához érkezett, s feltette néki is ugyanazt a kérdést, melyet a többieknek feltett. Ki is álhatatosságát kemény próbára akarván vetni, nem küldötte el a leányt a többiek módjára, hanem magánál tartott a cellájában, s hogy az éjszaka leszállt, gajakból és pálmalevelekből ágyat vetett neki, és mondotta, hogy abban térjen nyugovóra. Annak utána pedig hamarosan harcba szállottak a kísértések az ő erejével. Mivel pedig ereje hamar idő múltán cserben hagyta, holott még alig érte támadás, hátat fordított, és megadta magát, és szélnek eresztette szent gondolatait és imádságait és a sanyargatásokat, és kezdette a leánynak fiatalságára és szépségére fordítani elméjét, ezen felül pedig fejét törte, miféle utatmódot válasszon a leány dolgában, hogy az ne vegye észre, miképpen ő csak paráznaság révén juthat ahhoz, mit attól kíván. És eleintén bizonyos kérdésekkel próbálkozott, de megtudta, hogy a leánynak még nem volt dolga férfival, s valóban olyártatlan, ami ennek látszik. Miért is arra gondolt, hogy az isteni szolgálat ürügyével nyeri meg tőle, hogy kedvét töltse. És mindenek előtt nagy bőbeszédűm bizonygatta előtte, mely nagy ellensége az ördög az Úristennek. Annak utána pedig megértette vele, hogy a legnagyobb szolgálat, melyet Istennek tehet az ember, az, ha az ördögöt visszakergeti a pokolba, melyre az Úristen kárhoztatta. A leány megkérdezte, hogyan kell ezt végrehajtani. Felelte akkor Rusticó, mindjárt megtudod, s azért csak cselekedd azt, mit tőlem látsz. S nyomban kezdte levetkőzni néhány szál ruháját, mi rajta volt, s anyaszűrt mesztelen maradt, s ugyancsak a leányt is levetkőztette, annak utána pedig letérdelt, mintha imádkozni akarna, s magával szemben letérdeltette a leányt. Mivel pedig ebben a helyzetben Rusticóban mind magasabbra csapott a gerjedelem a leány remek szépségének láttán, elkövetkezett a testnek feltámadása, melynek láttán Alibech elálmélkodott, és szólott ekképpen, Rusticó, mi az, mit ottan meredezni látok rajtad, s mi nékem nincsen. Ó, leánykám, felelte Rusticó, ez az ördög, melyről néked szólottam, és látod-e, mely keményen gyötör engemet, olyannyira, hogy alig bírom elviselni. Szólott akkor a leány, ó, hála légyen Istennek, íme mennyivel jobb dolgom van nekem, hogy nincs ilyen ördögöm. Szólott Rusticó, igazad vagyon ebben, csak hogy van neked más valamid, ami nekem nincsen, mégpedig ennek helyében. Szólott Alibe, ugyan micsoda, felelte Rusticó, benned van a pokol, és mondom neked, és szentül hiszem, hogy Isten téged az én lelkemnek üdvösségére küldött ide, mivel valahányszor ém ez ördögé keményen gyötör, s te hajlandó, vagy igen megkönyörülni rajtam, hogy megengeded ezt a pokolba küldenem, fölöttébb nagy vigasztalást nyújtasz nekem, s nagy és kedves szolgálatot teszel Istennek, ha ugyan valóban a ma szándokkal jöttél ém ez helyre, mint mondottad. Felelte a leány jó hiszemben, ó, atyám, ha hogy bennem vagyon a pokol, legyen a te kedved szerint. Szólott akkor Rusticó, leánykám, áldott légy. Menjünk tehát és kergessük be oda, hogy aztán békén hagyjon engemet. Sakképpen szólván, oda vezette a leány szegényes ágyához, s megtanította, miképpen kell viselkednie, hogy ezt az Istentől elátkozott ördögöt börtönbe kergessék. A leány, ki soha életében eladdig nem küldött semmiféle ördögöt pokolra, első ízben némi fájdalmat érzett, miért is mondd Rusticónak. Atyám, ím ez ördög bizonyosan holmi bajkeverő és igazán ellensége Istennek, mivel egyébről nem is szólván, még a pokolnak is fájdalmat okoz, midőn beléje kergetik. Felelte Rusticó, leánykám, nem lesz ez mindig így. És hogy elérje, hogy csak ugyan nem leszen mindig így, el sem mozdultak az ágyról, s ott egy helyben hatszor visszakergették a pokolba, olyannyira, hogy ez egyszer úgy kiverték a fejéből a gőgét, hogy békességben elnyugodott. Azonban a következő napokban gőge többször is visszatért, a leány pedig mindig engedelmesen hajlandó volt kiverni azt fejéből, s úgy esett, hogy a játék kezdett megtetszeni neki, sekképpen szólott Rusticóhoz. Jól látom immár, mely igazat szólottak a macapsai derék emberek, hogy Istennek szolgálni fölöttébb védességes dolog, és bizony nem emlékszem, hogy bármi más dolgomban valaha is akkora gyönyörűséget és élvezetet nyertem volna, mint amilyen az ördögnek pokolba kergetése. Miért is úgy vélem, hogy mindenki szamár, ki másra adja fejét, nem pedig Istennek szolgálatjára. A leány pedig eme dolog kedvéért gyakorta meglátogatta Rusticót, és mondogatta neki, atyám, eljöttem, hogy ne henyéljek tétlenül, hanem szolgáljak Istennek. Menjünk tehát, és kergessük pokolba az ördögöt. Eme munkálkodás közben pedig mondá egyszer a leány, Rusticó, én nem tudom, miért menekül az ördög a pokolból. Mivel hogy, ha olyan szívesen volna benne, ami szívesen a pokol befogadja és tartja, bizony soha honnét ki nem menne. Mivel pedig a leány gyakorta hívogatta magához ekképpen Rusticót, és buzdította Istennek szolgálatjára, ezzel olyigen megrokkantotta, hogy akkor is didergett, mikor más izlatt volna. Annak okáért kezdte mondogatni a leánynak, hogy az ördögöt csak akkor kell megfenyíteni és pokolba kergetni, ha gőgében felemeli fejét. Mi pedig már, Istennek hála, megzaboláztuk, s most már ő maga könyörög Istennek, hogy hagyja őt békességben. Sekképpen némi szünetre kényszerítette a leányt. Ez pedig, mikor látta, hogy Rusticó már nem kéri, hogy kergessék pokolra az ördögöt, szólott hozzá egy napon ekképpen. Rusticó, ha a te ördögöd már meg vagyon zabolázva, és nem is gyötör, az én poklom ugyan nem hagy nyugton. Miért is jól tennéd, ha ördögöddel segítenél lecsillapítanom poklomnak dühét, miképpen én poklommal segítettem kiverni a gőgötte ördögöt fejéből. Rusticó, ki gyökereken s vizen élt, csak keservesen tudott eleget tenni kérésének, és mondotta neki, hogy nagyon sok ördög kell ahhoz, hogy valamely poklot elnyugtassanak, de azért ő mindent megtesz, ami erejétől telik. És ekképpen néhányszor kielégítette, de hogy ritkán, hogy ez csak annyi volt, mint mikor babszemet dobnak az oroszlán torkába. Mivel pedig a leány úgy érezte, hogy nem szolgálhat Istennek annyit, mint kedve volna, fölöttébb zúgolódott. De miközben Rusticó ördöges Alibe pokla között ímez vita folyt a túlságos vágyakozás és a csekély erő miatt, történt, hogy Szapsa városában tűz ütött ki, s Alibe hatja valamennyi gyermekével s mindegész háza népével benne égett házában, miért is Alibe minden vagyonának egyedüli örököse lett. Annak okáért bizonyos Nerbar nevezetű ifjú, ki az úri életben minden vagyonát eltékozolta, midőn hírét vette, hogy a leány él, keresésére indult, s mikor meglelte, Rusticó nagy örömére s a leány nagy ellenkezésével visszavitte Szapsába, és feleségül vette, s a leányal együtt örökölte a roppant vagyont, még minek előtte a törvényszék lefoglalta volna Alibe atyának hagyatékát azon a címen, hogy örökös nélkül halt meg. De midőn az asszonyok megkérdezték, vajon miképpen szolgált az Istennek a pusztaságban, mivel Nerval akkor még nem hált véle, azt felelte, hogy aképpen szolgált, hogy az ördögöt pokolra kergette, s hogy Nerval nagy bűnt követett el, mikor elvonta őt eme szolgálatától. Kérdezték akkor az asszonyok, hát hogyan kell pokolra kergetni az ördögöt? A leány pedig szavakkal és mozdulatokkal megmutatta nekik. Ezen pedig az asszonyok olyan jót nevettek, hogy talán még most is nevetnek, és mondották, ne búsulj, kis leány, mivel hogy ez itt is szokásban vagyon. Nerval majd buzgón szolgál véled az Úristennek. Aztán szájról szájra járt a dolog a városban, s közmondás lett belőle, hogy legkedvesebb szolgálat Istennek, ha pokolra kergetik az ördögöt. Ez a közmondás pedig eljutott innen a tengeren túlra, s még ma is járja. Annak okáért, ifjú hölgyeim, ha hogy szükségtek vagyon Istennek kegyelmére, tanuljátok meg pokolra kergetni az ördögöt, mivel hogy ezt Isten fölött épp kedvesen veszi, s azoknak, kik művelik, nagy gyönyörűség, nyomában pedig bőséges áldás fakad. Dioneo novellája ezerszer, vagy többször is nevetésre csiklandozta a tisztes hölgyeket, oly vidámnak és csintalannak találták el beszélését. Miért is, midőn végére ért, a királynő látván, hogy uralkodásának ideje lejárt, levette fejéről babérkoszorúját, s kedvesen rátette Filostrató fejére, ekképpen szólván, mindjárt meglátjuk, vajon a farkas jobban tudja-e vezetni a bárányokat, mint ahogy a bárányok vezették a farkasokat. Filostrató ennek hallatára mosolyogva mondta, ha rám hallgattatok volna, a farkasok megtanították volna a bárányokat, miképpen kell pokolra kergetni az ördögöt, éppen olyan jól, mint ahogy Rusticó megtanította a libechet. Annak okáért ne nevez bennünket farkasoknak, holottig nem vagytok bárányok. Egy szó mint száz, mivel hogy megválasztottatok, átveszem az uralkodást, mit rám bíztatok. Felelte erre Neifile, ide hallgass, Filostrató. Ahelyett, hogy minket akarnál oktatni, inkább tanultál volna leleményességet, mint ahogy Massetto da Lamporecchio tanult az apácáktól, és kaptad volna vissza akkor a szavadat, mikor a csontjaid már maguktól is megtanultak zörögni. Filostrató látván, hogy minden csípésére ugyanannyi szúrás a felelet, abba hagyta a tréfálkozást, és nekifogott a rábízott uralkodásnak. Elhívatta az udvarmesterét, sapróra megkérdezte, miképpen vagyon minden dolog, és ezen felül tapintatosan elrendelte egész uralkodásának idejére mindazt, mi vélekedése szerint illendő volt, s a társaságnak megelégedésére lehetett. Annak utána pedig a hölgyekhez fordulván, ekképpen szólott, szerelmetes hölgyeim, mióta a jót a rosszól megkülönböztetni tudom, szerencsétlenségemre valamelyiteknek a szépsége miatt mindig rabja voltam ámornak, s ha még olyan alázatos voltam, még olyan engedelmes voltam, s még annyira alkalmazkodtam is szokásaihoz, amennyire csak erőmtől tellett, mindez nem tudott megóvni attól, hogy először is faképnél ne hagyjanak másnak kedvéért, aztán meg attól, hogy ne menjen dolgom egyre rosszabbul, s azt hiszem, ez már így leszen mind életem fogytáig. Annak okáért kívánom, hogy holnap arról beszéljünk, mi leginkább hasonlít az én sorsomhoz, vagyis olyan emberekről, kiknek szerelme szerencsétlen véget ért. Mivel úgy vélem, hogy idővel az enyém is fölöttébb szerencsétlen véget ér, s éppen ezért adta nékem valaki, aki fején találta ezzel a szöget, eme nevet, melyen ti is szólítok engemet. Sekképpen szólván, felkelt helyéből, s mind a vacsora idejéig elbocsátotta a társaságot. A kert pedig oly szép és elragadó volt, miképpen senki sem kívánt volna távozni onnét, hogy másúttal lány gyönyörűséget lejjen. Sőt, mivel a nap még nem tűzött forrón, sekképp a dolog nem esett nehezökre, a hölgyek közül némelyek kergetni kezdték a vidákat és a tengeri nyulakat és a többi állatokat, melyek a kertben voltak, s melyek, miközben ők üldögéltek, talán százszor is átugrándoztak közöttük, singerelték őket. Dioneo és Fiammetta elénekelték Guglielmo úr és Vergiu asszonyság dalát. Filoména és Pamfilósak játékba merült, és ekképpen ki ebben, ki abban foglalatoskodván, telt múlt az idő, s egyszerre csak eljött a vacsorának órája. Minek utána tehát a szökőkút mellett megterítették az asztalokat, ott nagy élvezettel vacsoráztak. Filostrató, hogy le ne térjen a mazösvényről, melyen az előbbi királynők jártak, alig hogy az asztaltól felkeltek, parancsolta Laurettának, hogy kezdjen táncba, s énekeljen valamely dalt. Az pedig szólott, uram, másoktól szerzett dalokat én nem tudok, magaméból pedig nem jut eszembe egy sem, mely illendő volna a vidám társasághoz. De ha beéritek azzal, amit tudok, szívesen eléneklem. Felelte erre a király, csak szép és kedves lehet az, mi tőled vagyon. Éppen ezért énekeld azt, amit tudsz. Lauretta akkor kellemes hangon, csak némiképpen szomorkásan énekelni kezdett, miközben a többiek rá énekeltek, amint következik. Nincs oly vigasztalan, mint én, ki szerelemtől sóhajtozom hiába szakadatlan. Ő, mozgatója égnek, csillagoknak, ki önnön örömére teremte szépnek, pajkosnak, csinosnak, hogy földi értelem is lássa végre némi jelét a roppant szépségnek, mely örök a közelébe. De mégse vesznek észre, azoktalan halandók, s vigasztalan sorvadhatok magamban. Volt hajdan valakim, leánykoromban, kedves valék szívének, csókolgatott, ölelgetett mohóan, szemem fényétől boldog tűben égett, s a szép idő, múlóban, adott is akkor sok gyönyörűséget. Én ederék legénynek szántam magam örökre. Ma is őt gyászolom, ágról szakadtan. Aztán nagy gangosan egy nemes ember áll délcegen elébem, kérkedvén úri ranggal, érdemekkel. Most is ezt tart rabul féltő dühében gyötörvad szerelemmel. Innen való az én kétségbeesésem, rémülten ismerem fel, hogy én, sokak javára teremtett szépség, egy mellé ragadtam. Átkozom is ezerszer balgaságom, amért asszony ruháért igent mondék, s visszatekintve látom a bánatból, melyet a sors rám mérre, régi boldog világom, amelyet vissza már hiába várnék. Gyásznép volt az a násznép, haltam volna meg inkább, mint sem fejem ilyen dologra hagyjam. Ó, drága, hű szerelmem, kivel akkor elégedett lehettem, s ki már az úr előtt állsz. A magasból tekints le kegyesen, és szállj meg engem, ki soha-soha attól, hogy más élet, szerelmed nem felettem. Tedd, hogy életre keljen a láng, mely benned égett, s kérd az urat, hogy én is visszakapjam. Ezzel Lauretta befejezte dalát, melyre mindenki jól figyelt, s melyet mindenki másképpen értelmezett, és voltak, kik milánói módra értették, tudnillik, hogy jobb egy kövér disznó, mint egy szép kis vászon cseléd, mások magasztosabban, helyesebben és igazabban fogták fel, miről azonban most nincs helyén szólanom. Ennek utána a király számos fáklyát gyújtatott, s parancsára a fűben és a virágok között még más hölgyek is énekeltek, míg nem a csillagok, melyek fennragyogtak, sorra nyugovóra nem hajlottak. Miért is elérkezettnek látván az alvás idejét, jó éjszakát kívánt az egész társaságnak, s parancsolta, hogy ki szobájába térjen. Végződik a Dekameron harmadik napja. Negyedik nap. Végződik a Dekameron harmadik napja, és kezdődik a negyedik, melyen Filostrató uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kiknek szerelme szerencsétlen végre jutott drága hölgyeim, mindam a szavakból, melyeket bölcs emberektől hallottam, s hasonlatosképpen a madolgokból, melyeket gyakorta láttam és olvastam, úgy véltem, hogy az irigység dühöngő és forró szele csak a magas tornyokat, vagy az égben nyúló fák csúcsait tépázza. Holott nyilván látom, hogy emez vélekedésemben csalatkoztam, mivel hogy e dühös orkánnak durva támadását kerülvén, melynek előle szüntelen menekülni igyekeztem, mindenképpen ügyeltem, s nem csupán a síkon, hanem a legmélyebb völgyben róttam utamat. Efelől nyilván megbizonyosodhatik az, ki ímez novellákat szemügyre veszi, melyeket én a forrás megnevezése nélkül nem csupán firenzei köznyelven és prózában írtam meg, hanem a lehetőséghez képest szerény és egyszerű stílusban. S még így sem tudtam elkerülni, hogy a vihar dühösen meg ne tépázzon, szinte gyökerestül ki ne tépjen, s az irigység fogai mindenestül szét ne marcangoljanak. Ebből nyilván meg tudom érteni, mennyire igaz, mit a bölcsek mondani szoktak, hogy a világi dolgok között csupán a nyomorúságnak nincsen irigye. Nos tehát, bájos hölgyeim, voltak némelyek, kik eme novellákat olvasván, azt mondották, hogy túlságos nagy kedvemet lelem bennetek, s nem tisztes dologi nagy élvezetet találnom abban, hogy tetszésteket megnyerjem és felvidámítsalak, sőt, miként némelyek még jobban megróttak, magasztaljalak benneteket, mint emez novellákban teszem. Mások, kik úgy mutatták, hogy megfontoltabban akarnak hozzászólni, azt mondották, hogy koromhoz nem illik hajhásznom efféle dolgokat, vagyis nőkről beszélnem, és kedvöket keresnem. Sokan úgy tesznek, mintha fölöttébb szívőkön viselnék jó híremet, és azt mondják, sokkal okosabban tenném, ha a múzsákkal tölteném időmet a Parnasszuson, mint hogy efféle léhaságokkal közétek keveredem. Ezeken kívül vannak olyanok is, kik inkább megvetőn, mint bölcsen szólván, azt mondották, hogy okosabban tenném, ha azon törném fejemet, hogyan szerzem meg kenyeremet, mint hogy céllel bélelt ember módjára efféle szamárságok után szaladgálok. Mások becsmérlik fáradtságos munkámat, és mindenáron igyekeznek bebizonyítani, hogy a ma dolgok, melyeket elbeszélek, nem úgy történtek, miként én előadom. Tehát ilyenféle és ilyhatalmas orkánok, ilyvérszomjas, ilyhegyes fogak szorongatnak, zaklatnak és végezetül elevenen szétmarcangolnak engemet, nemes hölgyeim, miközben én mulattatástokon fáradozom. Isten a tanúm, hogy én az ilyesmiket derűs lélekkel hallom és hallgatom. és ám bátor mindebben reátok hárul az én védelmem, magam sem akarom kímélni erőimet, és bár nem úgy felelek nékik, ahogy megérdemelnék, mégis egy-két könnyed visszavágással lerázom őket nyakamról, ezt pedig most mindjárt megteszem. Miért is, ha már most is, mikor alig vagyok túl munkám harmad részén, oly sokan vannak és oly pökhendiek, attól tartok, hogy még minek előtte munkámnak végére érnék, úgy megszaporodhatnának. Ha kissé nem koppintok az orrukra, hogy csak a kis ujjokat kellene megmozdítaniok, s már is tönkretennének engemet. Ezzel pedig a ti erőtök, bármi nagy is, nem tudna megküzdeni. De minek előtte hozzáfognék, hogy rendre megfeleljek mindegyiknek, kedvem vagyon magam mentségére elmondanom egy novellát, mégpedig csonkán, nehogy olybá tűnjék a dolog, mintha magam novelláit be akarnám csempészni a fent bemutatott előkelő társaság novellái közé. Nem teljes, hanem csak csonka novellát mondok, hadd mutassa maga e hiányosság is, hogy nem tartozik a mazok közé. Most pedig támadóimhoz fordulok mesémmel, amint következik. Nagy idővel ennek előtte élt városunkban egy polgár, bizonyos Filippo Balducci nevezetű, alacsony rangú ember, de gazdag és talpig derék, és minden dolgokban tapasztalt, már amennyire rangja és állapotja megkívánta. Felesége pedig olyasszony volt, ki férjét szívből szerette, férje is őt, s ketten együtt nyugodt életet éltek, és semmi mással nem törődtek, mint hogy egymásnak mindenben kedvére cselekedjenek. Történt pedig, mint ahogy mindenkivel megesik, hogy a jó asszony elköltözött ez árnyék világból, s nem hagyott egyebet Filippóra egyetlen fiúnál, ki házasságukból született, s akkor talán két esztendős volt. A férj oly vigasztalan volt feleségének halálán, mint csak az olyan ember lehet, ki legdrágább kincsét elveszítette. S mivel elvesztette hitves társát, kit mindennél jobban szeretett, sárván maradt, föltette magában, hogy többé semmi áron nem vállalja a világi életet, hanem Istennek szolgálatjára szenteli magát, s ugyancsak arra neveli kisdett fiát is. Miért is minden vagyonát kiosztotta a szegények között, s idővesztegetés nélkül felment a Szamárhegyre, ottan valamelyik kis kunyhóban meghúzta magát fiacskájával, salamizsnákból, vétölésben és imádkozásban éldegélvén, szöges gonddal óvakodott holmi világi dolgokról beszélni, vagy ilyesmit mutatni fia előtt, nehogy ezek eltérítsék őt ímez jeles szolgálatától, hanem szüntelenül az örök élet és Isten és a szentek dicsőségéről szólott előtte, s jámbor imádságokon kívül egyébre nem oktatta, és ebben az életmódban növelte őt hosszú esztendőkön által, és soha cellájából nem engedte kimennie, és maga magán kívül semmi egyebet néki nem mutatott. Szokása volt a derék embernek néha napján lemennie Firenzébe, s minek utána ott Istennek barátai megsegítették abban, miben szüksége volt, visszatért cellájába. Történt pedig, hogy midőn a fiú már 18 esztendős volt, Filippo pedig elöregedett, egy napon megkérdezte az, hová megyen. Filippo pedig megmondotta neki, szólott erre a fiú, atyám, te immár öreg ember vagy, s nemigen bírod a fáradalmat. Miért nem viszel magaddal egyszer Firenzébe, hogy ott megismertess Istennek s te magadnak barátaival és jámbor szolgáival. Én pedig, kifjú vagyok, s jobban bírom nálad a fáradalmakat, annak utána magam mehetnék le Firenzébe a ma dolgokért, mikben szükségünk vagyon, te pedig itt maradnál, ha hogy nincs ellenedre. A derék ember meggondolván, hogy fia bizony már nagyocska, so igen hozzászokott Istennek szolgálatjához, hogy a világ hiúságai bizonyára soha nem bírnák őt magukhoz vonni, ekképpen szólott magában. Igaza van miért is, mikor egyszer megint dolga akadt ottan, magával vitte a fiút. Ottan az ifjú, látván a palotákat, a házakat, a templomokat s minden egyéb dolgokat, melyekben városunk bővelkedik, mint, aki már régen elfeledte, hogy valaha látta ezeket, fölöttébb álmélkodott, és minden dologban megkérdezte atyát, mi az, s hogy hívják. Atya megmondotta néki, ő pedig, minek utána meghallotta, megnyugodott s mást kérdezett. S miközben a fiú ekképpen kérdezgetett, az apa pedig felelgetett, véletlenül ékes ruházatú szép fiatal leányok csapatával találkoztak, kik is valamely lakodalomból jöttek. Amint pedig az ifjú megpillantotta őket, nyomban megkérdezte apjától, mik ezek. Kinek is apja ekképpen felelt? Fiacskám, süsd a földre szemedet, rájuk se nézz, mivel hogy gonosz dolgok ezek. Kérdezte akkor a fiú, de mi a nevük? Az apja, hogy az ifjú ösztönös sóvárgásában ne ébresszen holmi haszontalan és szenvedélyes vágyakozást, nem akarta megmondani azoknak igazi nevét, vagyis, hogy nők, hanem ekképpen felelt. Ezeknek liba a nevük. Csodálatos dolog, az, ki még soha egy ilyent nem is látott, rá sem nézett többé sem palotákra, sem ökörre, sem lóra, sem szamára, sem pénzre, sem egyéb dologra, mi szemébe tűnt, hanem hirtelenekképpen szólott. Atyám, kérlek téged, szereznék-e milyen libát?
Jaj, fiacskám, felelte az apja,
hallgass, gonosz dolgok ezek. Akkor az ifjú más kéréssel fordult hozzá szólván, hát ilyenek a gonosz dolgok.
Úgy bizony, felelte az apja,
az pedig akkor szólott. Nem tudom, mit beszélsz, azt sem, hogy miért gonosz dolgok ezek. De annyit mondhatok, hogy még soha eleddig nem láttam ezekhez fogható szép és gyönyörűséges dolgokat.
Jóval szebbek, mint a ma festett angyalkák, melyeket annyiszor mutogattál nékem.
Ugyan, ha szeretsz, vigyünk haza egy ilyen libát.
Én majd tömöm, felelte az apja,
nem akarom.
Te nem tudod, mivel kell tömni őket.
És abban a pillanatban megismerte, hogy hatalmasabb a természetnek ereje, mint ő minden igyekezete, és megbánta, hogy magával vitte a fiút Firenzébe.
Minek utána tehát e novellát eddig elmondtam, itt végét vetem, és azokhoz akarok fordulni, kiknek kedvéért elmeséltem.
Nos, tehát, ócsárlóim közül némelyek azt mondják, hogy helytelenül cselekszem, ifjú hölgyeim, mikor minden erőmmel abban fáradozom, hogy tetszésteket megnyerjem, és hogy túlságos nagy kedvemet lelem bennetek.
Eme dolgokat én teljes őszinteséggel megvallom, vagyis, hogy tetszetek nekem, és hogy igyekszem megnyerni kedveteket.
És kérdezem én tőlük, mit csodálkoznak ezen, hiszen nem is szólván arról, hogy ismerik a szerelmes csókokat, a kélyes öleléseket és a gyönyörűséges összeolvadásokat, melyekben tőletek, édes drága nők, részesülnek, vegyék csupán azt figyelembe, hogy ti feltártátok és szüntelenül feltárjátok előttünk dicséretes erkölcseiteket, csábító szépségteket, elragadó kedvességteket és ezen felül női tisztaságtokat.
Hiszen ez az ifjú, ki valamely zord és magányos hegyen növekedett, nevelkedett és felserdült, valamely kicsincell a szűk falai között, hol apja volt egyetlen társasága, amint megpillant benneteket, már csak titeket kíván, értetek sóvárog, s hajlandósága már csak felétek vonja.
Ócsárolhatnak-e, marhatnak-e, marcangolhatnak-e hát engemet, kinek testét az ég minden ízében az irántatok való szerelemre alkotta, s ki gyermekkorom óta nektek szentelem lelkemet, ha reám úgy hat szemetek fényének ereje, mézes szavaitok édessége és ábrándos sóhajaitoktól felgyújtott lángja, hogy tetszetek nékem, és én is igyekszem néktek tetszeni.
Különösképpen ha meggondolják, hogy mindeneknél jobban éppen ti tetszettetek meg a ma fiatal remetének a mazérzéketlen sihedernek-e valóságos erdei vadállatnak.
Aki nem szeret benneteket, s nem kívánja, hogy ti szeressétek, vagyis, aki nem érzi és nem ismeri a természetes hajlandóság gyönyörűségét és erejét, csak az korholjon engemet, s én még annak is fittyet hányok.
Az pedig, hogy némelyek korom ellen szólnak, csak azt mutatja, hogy nem tudják, miképpen a hagymának fehér ugyan a feje, de zöld a szára.
Ám hagyjuk a tréfát. Ezeknek azt felelem, hogy cseppet sem tartom szégyennek, ha mint halálom napjáig gyönyörűségemet lelem azokban a teremtésekben, kiknek tetszését megnyerni az öreg Guido Cavalcanti és Dante Alighieri és az Accinoda Pistoia úr nagy tisztességüknek sédes örömüknek tartották.
S, ha nem térne el okoskodásom irányától, belevonnám a történelmet is, és bizonyságát adnám, hogy rengeteg oly régi és jeles férfiak szerepelnek abban, kik hajlott korukban is minden erejükkel iparkodtak tetszeni a nőknek.
Ha pedig azok nem tudják ezt, takarodjanak és tanulják meg.
Hogy a múzsákkal kellene időznöm a Parnasszuson, arra csak azt mondhatom,
bölcs tanács, de folytonosan semmi nem mulathatunk a múzsákkal, sem azok velünk, s éppenséggel nincs benne semmi kivetni való, ha megesik, hogy az ember búcsút mond nekik, s ilyenkor abban leli örömét, ha hozzájuk hasonló teremtéseken legelteti szemét.
A múzsák nők, sámbátor a nők nem művelhetik azt, mit a múzsák művelnek, mégis szemlátomást hasonlatosságok vagyon azokkal.
Úgy, hogy ha másért nem tetszenének nekem, már csak azért is bizonyosan megnyernék tetszésemet.
Nem is szólván arról, hogy a nők már számtalanszor versre ihlettek engem, holott a múzsák soha egyetlen versre sem ihlettek. Derekasan segítségemre voltak ugyan és mestereim voltak eme számtalan vers megírásában. S talán néha napján meg is látogattak, mikor a ma verseket írtam, bármi együgyű versek is ezek, talán éppen a ma hasonlatosság kedvért és tisztességéért, melyben a nők vannak velük.
Miért is eme novellák megírásában sem a Parnasszus hegyétől, sem a múzsáktól én el nem távolodom, miként némelyek talán gondolják.
De mit feleljünk azoknak, kiknek olygen megesik szívők koplalásomon, hogy azt tanácsolják, gondoskodjam kenyeremről.
Én bizony nem tudom, legfeljebb, ha meggondolom, mi volna válaszuk, ha hínségemben tőlük kérnék kenyeret.
Azt hiszem így felelnének, menj, keresd meg kenyeredet a novelláidban és bizony már több kenyeret leltek a költőkő meséikben, mint sok gazdag ember ő kincses házában. és már sokan virágba borították korukat, kik meséknek szentelték életüket, holott viszont sokan, kik több kenyeret hajháztak, mint amennyire szükségük volt, nyomorultul elpusztultak. Minek is szaporítsam a szót? Csak kergessenek el ezek, ha tőlük kenyeret kérek. Hála Istennek, ma még nem szorultam rá, és ha egyszer mégis beköszöntene hozzám az ínség, az apostol oktatása szerint el tudom viselni a szükséget is, mint a bőséget, s éppen ezért senki ne törődjék velem többet, mint én magammal. Szeretném, ha azok, kik azt mondják, hogy ímes történetek nem így estek, idehoznák-e novellák eredetiét, s ha ezek eltérnek a mazoktól, miket én írtam, elismerem, hogy jogos a kifogásuk, s igyekezném megjavítani magamat. De mindaddig, míg üres szavaknál egyebet nem hoznak, nem háborgatom őket meggyőződésükben, ragaszkodom a magaméhoz, s viszont azt mondom róluk, mit ők rólam mondanak. És mivel úgy akarom, hogy mostanra elég legyen ennyi feleletül, csak annyit mondok, hogy Istennek segedelmével és a tiétekkel, melyben bizakodom gyönyörűséges hölgyeim, továbbá szent béketűréssel fegyverzetten megyek tovább előre, neki feszítvén vállaimat a szélnek, csak hadd fújjon kedvére. Mert úgy látom, velem sem történhet egyéb, mint a ma kicsinyke porszemmel történik, melyet a tomboló forgószél, vagy fel sem ver a földről, vagy ha fel is ver, felröpíti a magasba, gyakorta az emberek fejére, királyok és császárok koronájára, s nem ritkán sudár palotákra és égbe nyúló tornyokra helyezi. Melyekről, ha leesik, lejjebb úgy sem eshet, csak odáig, honnét felemeltetett. S ha eddig minden dologban minden erőmmel kedvetekre tenni igyekeztem, ezen túl még inkább igyekezni fogok, mivel tudom, hogy józan ésszel senki mást nem mondhat, mint hogy magam is, mások is, kik benneteket szeretünk, a természet parancsa szerint cselekszünk. Ahhoz pedig, hogy valaki a természet törvényeivel szembeszálljon, fölöttébb nagy erő szükséges, és gyakorta ez is nem csupán kárba vész, hanem roppant veszedelmet von annak fejére, ki nagy bizakodással ilyesmiben fáradozik. Megvallom, efféle erők nincsenek bennem, s nem is kívánkozom reájuk. S ha megvolnának is, inkább kölcsön adnám, mint sem, hogy magamért ladba vessem őket. Annak okáért hallgassanak el, kik marnak engemet, s ha maguk nem tudnak fölmelegedni, álljanak tovább azon fagyosan, a maguk szája íze szerint való örömökben, vagyis maradjanak megromlott élvezeteikben, engemet pedig hagyjanak élnem magam módja szerint a ma rövid ideig, mely nékem rendeltetett. Mivel azonban, szépséges hölgyeim, messzire elkalandoztam, ideje visszatérnünk oda, honnét kiindultunk, s a megkezdett rendben folytatnunk dolgunkat. A nap már minden csillagot elűzött az égről, a földről pedig elűzte az éjszaka harmatos árnyait, midőn Filostrató felkelt, s felkeltette egész társaságát. Kimentek a szépséges kertbe, s ottan szórakozásokba fogtak, mikor pedig az ebéd ideje elérkezett, ottan ebédeltek, hol előtte való este vacsoráztak. Mivel pedig a nap már delelőre hágott, szundítottak, s felkelvén, a szokott módon letelepedtek a szép szökőkút mellett, hol is Filostrató parancsolt a fiam Mettának, hogy kezdje meg a novellák sorát. Ez pedig semmi egyéb biztatásra nem várakozott, hanem leányos pironkodással ekképpen fogott szóba.